Gyakorlatilag a szélesen nyilvánosság számára pénteken derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a svájci Ringi eladja a Blikket és a magyarországi média portfóliója több fontos elemét, Kiskegyet, Glamour, TVR7, Egészség, Kalauz, illetve az Auto Bild magyar kiadása, és hát lényegében kivonul Magyarországról. Ezzel gyakorlatilag egyetlen külföldi tulajdonú médiavállalatot hagyja hátra az ország területén, ez az RTL. Na most a vevő az Index kiadó vállalata, az Inda Média, ami mögött Mészáros Lőrinc pénze van, és ami hát gyakorlatilag teljesen össze van nőve a TV2 csoporttal. Ugye a TV2 csoport mellett az Inda Média az a másik kiadó, ahol Orbánék hosszú távon piacképesnek tekintették a terméket magát, és hát éppen ezért oda valódi elérésre rendelkező orgánumokat gyűjtik össze. Ebbe csatlakozik majd most a Blikk is. Na most részben azért volt meglepő a hír, mert bár mondom még egyszer, benne volt a pakliban, hogy a Blikk tulajdonos cserél, de a kiadó épp tavasszal kezdte újra pozícionálni, komolyabb kiadvány áthangolni a vezető bulvárlapot, és ennek a változásnak az újságíró szakmai vezetésre kapott megbízást 7 hónappal ezelőtt a hvg.hu korábbi főszerkesztője Nagy Iván és a tartalomfejlesztést vezető Szigeti Péter. Hétfőn kiderült, hogy egyikük sem folytatja az új tulajdonos alatt. Most elfogadta meg kívásunkat Nagy Iván, a legköszönő főszerkesztő. Szervusz Iván, köszönöm az adásban. Kezdjük azzal, hogy szerintem meglepően kis hullámokat kavart az, ami lezajlott pénteken az országban. Mint hogyha kicsit, hogy mondjam én, hozzászokott volna a közvélemény ahhoz, hogy a médiapiaci folyamatok azok így zajlanak. Ahhoz képest, hogy mekkora jelentősége van a Blikknek, és pláne történeti értelemben mekkora jelentősége van a Blikknek, illetve hogy milyen fontos volt szerintem az az ajánlat, hogy így a választásokhoz közeledve egy szeriózebb irányt próbál venni a lap, és hogy ez most kvázi azért elgáncsolásra került. Ehhez képest te hogyan ítéled meg azt a akár sajtószakmai visszhangot, akár szélesebb társadalmi visszhangot, ami a váltást kísérte?
Tulajdonképpen szélesebb társadalmi visszhang nem volt, ebben tökéletesen igazad van. Erre az egészre rezonált a sajtó, megjelentek a hírek, kaptam, ha jól tudom, Peti is kapott pár megkeresést. Egyet-kettőt külföldről is érdeklődött, hogy akkor most mi van. De igazából ennyi történt, volt egy felkérés, amire sajnos nem tudtam elnézni, és elnézést kérek Parakovástól, mert ő hozzá mentem volna még be ma reggel, de nem tudtam már ütemezni a dolgaimat, és a 24-től jött a megkeresés. Hozzászokott, tehát az emberek hozzászoktak ahhoz, ami történik ebben az országban, és a média az szinte követhetetlen. Amúgy is visszaesik a médiának valamennyire az olvasottsága, és főleg a médiával szembeni tisztelet. Tehát nincs. Tehát mikor ezt a szakmát elkezdtük sok-sok évvel ezelőtt, én sok-sok évvel ezelőtt kezdtem el ezt a szakmát, akkor úgy újságírónak lenni, az úgy Magyarországon azért egy megbecsült...
És mikor változott meg szerinted?
Folyamatos erózió volt, de nyilván felgyorsult. Én mindig hozzákötöm egyébként a közösségi média nagyon nagy hír térnyerésével, mert éppen a 8 milliárd tartalomkészítő vagy tartalomgyártó korát éljük, mindenki tartalmat állít elő, ehhez még bejön a mesterséges intelligencia is, amelyik részt vesz ebben. Félreértésnélség szerintem a mesterséges intelligencia egy jó dolog. De ez is bekövetkezett. Én szerintem igazából ugye a 2010-es évek folyamán erodálódott igazán a sajtó, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen azt tudnak vele csinálni, amit akar, amikor nagyon nagy erők eltűntek. Nem képviselt már olyan erőt a sajtó igazából.
Hét hónap ezelőtt egy nagyon ambiciózus és szerintem kifejezetten perspektívikus szakmai felkérés kaptál. Feltehetően nem lehet könnyű azzal szembesülni, hogy ez most nincs. Hogy vagy?
Hát ebből a szempontból rosszul. Ebből a szempontból rosszul vagyok, mert csalódott tulajdonképpen, mert az a felkérés, amit kaptunk, az tényleg fantasztikus volt. És egybehangzó volt a felkérés. Tehát én tárgyaltam Kovács Tiborral, a Ringi Kft. Vezetőjével, tárgyaltam kint Svájcban a Ringier képviselőivel, utána még a Ringier legnagyobb szintű vezetőjével is egy online beszélgetést, elkezdtünk fél órára tervezett beszélgetést, és beszéltünk majd 50 percet, és mindenki ugyanazt mondta. Tehát az volt az elképzelés, hogy a klasszikus bulvárvonalat követő Blikket kevésbé harsánnyá tesszük, kevésbé pirossá, mint a bulvár szint. Eltűnnek a clickbait címek. A szenzációhajhászás helyett érdekes újságot csinálunk. És ami fontos volt, és valószínűleg ezért jöttünk mi képbe, mert nekünk egy szeriós sajtós múltunk volt, több közélet, több politika, több gazdaság, több kultúra. Többen mentünk oda. Tehát Petivel ketten mi mentünk az általad említett pozíciókba, főszerkesztőnek, illetve tartalomfejlesztési tanácsadónak. Érkezett Tóth Levente, aki korábban a Népszabinak volt főszerkesztője, meg a Világgazdaságnak volt főszerkesztője, és hozta a gazdasági vonalat. Jött egy kolléganő, Pogonyi Nóra az Indextől, aki az Indexnek vezette, vagy volt a kulturális rovatában. Tehát tényleg ez volt a szándék, hogy ezt csináljuk. És elkezdtük ezt megvalósítani, és nyilván rettenetesen, tehát itt nem egyszerűen csak egy lapot kell megváltoztatni, nem a munkatársaknak a gondolkodásmódját kell megváltoztatni, nem át kell állítani egy minden hangzatos kijelentés dacára, ez egy print fókuszú szerkesztőség volt. Ezt át kellett állítani egy online fókuszú szerkesztőségé, egy másik workflow-t kitalálni, megtalálni a workflow-t. Menet közben váltottunk workflow-t, mert egyszer úgy éreztük, hogy jó, de még mindig nem elég jó, és tudnánk jobbá tenni. Az vált be, az kezdett el működni. És tehát ezek mind ott voltak, és akkor még ott volt a legnagyobb feladat. A közönség. A Blikről ott volt a percepció, hogy ez egy bulvár újság. Átverős címek, ugye naplánya már nem volt nagyon régekkor, de a maga a témák olyanok. És ezen nagyon sokáig találkoztunk még, amikor kommentekbe meg ilyenekbe, de aztán hirtelen elkezdtek bejönni olyan kommentek, hogy hú, itt vannak jobb cikkek. Ezt lassan elkezdem olvasni, elkezdem forgatni, hogy mi le van az újságban, mi van az online-on. Szóval hitem szerint jó irányba haladtunk. Igen, ennek vége. Az új tulajdonos képviselője ki is mondta nekem, tehát az ő hivatalos indoklása az volt, hogy ők azért nem bennem gondolkodnak, mert ők egy visszatérést szeretnének a klasszik tabloid vonalhoz, és úgy gondolják, hogy ez nem passzol hozzám. Ez egy tök jó magyarázat, valóban. Valóban én nem azban az újságban. Tehát én tanítok egyetemen is. Tanítottam nagyon régóta a tanítók diákokat. Én úgy gondolom, hogy a bulvárnak nagyon is van szerepe a médiapiacon. Ez egy tök fontos szereplője. És lehet nagyon jól csinálni, színvonalasan és jól. Ez egy másik műfaj, tehát akkor ezt azok csinálják, akik igazán tudják. Nekünk ezért volt érdekes az előző felkérés.
Ne válaszolj rá, hogy üzleti titkos értesz ezzel, de 7 hónap ezelőtt azért már pontosan lehetett látni a svájci tulajdonosnak is, hogy Magyarországon alapvetően megváltozóban vannak a politikai erőviszonyok, és 2026-ban az elmúlt másfél évtized legélesebb választása fog bekövetkezni. A tárgyalás során előkerültem mondjuk annak a kérdése, hogy ezt az időszakot tudják-e garantálni, hogy ténylegesen a közösen megállapodott szakmai érvek ismérvek mentén fogják majd végigvinni. Előkerült-e az, hogy nem kerül esetleg adott esetben tulajdonos váltás alá a lap, hogyha közeledünk majd a választás időpontjához?
Egészen biztosan, és nyilván tudom mondani, hogy nem. Tehát például emlékszem egy konkrét kérdésre, Zürichben hangzott el, amikor a Ringier nemzetközi csoportjának vezérigazgatója megkérdezte tőlem, hogy mit gondolok, mikor lehet ebből egy olyan lap, ahol fizetőfalat lehet bevezetni. Uh-huh. És mondtam, hogy ez iszonyatosan nagy munkával, ugye 2025 márciusában vagyunk, iszonyatosan nagy munkával el lehet érni azt, hogy 2027 januártól valamiféle fizetőfalat bevezessünk. És erről beszélgettünk, tehát hogy ott akkor még olyan tervek voltak, hogy igen, e felé kell haladni, és akkor lehet, hogy jövő utáni év elején egy ilyet be lehet vezetni. Nem volt szó ilyesmiről. Föl se vetődött. Ők arról beszéltek, hogy a projekt, amiben én belevágok, az minimum 2 éves, de inkább 3.
Wow. Nem akarok a zsebedbe turkálni, és nyilván tulajdonos váltás volt, tehát már az új tulajdonos rendelkezik adott esetben az elbocsátásodnak a körülményeiről, de bármilyen módon kompenzálták azt, hogy itt az akaratod ellenére kell megszakítani gyakorlatilag ezt a munkát?
Szerintem korrektül váltunk.
Tehát korrektül tudtok elválni. Jó. A 24.hu malabban te is már jelentetted, vagy elmondtad azt, hogy megjelent veled egy interjú, és ott utaltál, hogy politikai szándék állhat a Blikk és a kapcsolódó lapok felvásárlásához.
Azt mondtam, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen politikai szándék.
Pontosan mit a politikai racionalitás szerinted?
Induljunk ki abból, hogy elképzelhető az is. Tehát lenne logika abban, hogyha nincs politikai szándék, akkor ez egyszerűen csak egy üzleti húzás. A dolog, ha van rá fedezet, akkor egy nagyon logikus valami is lehetne, ha hozzáférhetnek. Ott van Magyarország legnagyobb elérésű online közéleti lapja, mellé beteszik Magyarország legnagyobb bulvár online lapját, mellé beteszik Magyarország legnagyobb nyomtatott napilapját, és van egy női lap, meg magazin portfólió, ami az egészet megtámogatja. Ez egy remek lapcsoport. Tehát ez ugyanúgy elképzelhető. Az, amire azt mondom, hogy nehezen képzelhető ez, hogy politika ne álljon a szándék, vagy ne legyen, legalábbis ne legyen kitéve ez a csoport a politikának, az pont az, hogy itt élünk Magyarországon 2025-ben.
Igen.
És látjuk, hogy ami valamilyen formában médium a kormány érdekkörének közelébe került, vagy az érdekkörébe került, az hamarosan valamilyen formában kiszolgálja a kormányt. És most legyünk őszinték, hát Marcia, te miniszterelnök lennél, és kicsit bajban lennél, vagy jobban bajban lennél politikailag, és lenne eszközöd, amivel befolyásolhatnád a közvéleményt, akkor te is használnád. Feltételezhető. Ők is használni fogják ezt.
Ezt akarom kérdezni, kik az olvasói most a Blikknek? Tehát kik azok az olvasók, akiket feltételezhetnek, hogy így ezen keresztül, a lapon keresztül könnyebben fognak tudni elérni, mint a számos további eszközön keresztül, ami amúgy is a rendelkezésükre áll?
A Blikknek az olvasótáborában elég nagy a, főleg most a nyomtatott lapnak az olvasótáborában elég nagy a nagy az aránya az idősebbeknek. Ez az a lap, amit vidéken is megvesznek elég sokan. A blikk.hu olvasótábora az sokkal összetettebb, tehát nyilván nem a legfiatalabbak olvassák, vagy kisebb arányban, de nem is feltétlenül a legidősebbek, tehát az egy sokkal niveláltabb olvasóközönség. Sok embert lehet elérni, tehát most éppen jól futott a Blikk, az utolsó héten, amikor ott dolgoztam, elértük azt, hogy real user tekintve a második legerősebb volt a hírportálok között Magyarországon, ami hatalmas dolog volt ahhoz képest, hogy mit tudom én nyáron, amikor legnagyobban küzdöttünk volt, úgyhogy ez mondjuk ötödik volt. De második helyen volt, ez több mint 500 000 real user-t is jelentett. Az azért igen nagy közönség.
Ugye a HVG írta meg azt, hogy nemrég 13 milliárdos érdálló kölcsönt vett fel az Intamédia Mészáros féle MBH banktól, és a cégéből is kisöpört nagyjából 2 milliárd forintnyi profitot. Tehát feltehetően kb. 15 milliárd forintba kerülhetett ez az ügylet az új tulajdonosnak. Ez most nyilván árfolyamtól függően, hogy számoljuk, de hát 30-35 millió euró. Ér ennyit a lap?
Nem tudom. Nem tudom, hogy pontosan mennyit ér a lap. Én úgy gondolom, hogy maradjunk annál a megfogalmazásnál. Nyilván vannak tippjeim, meg nyilván valamennyi számot tudok, de nél a számoknál köt engem az, hogy azért én ott dolgoztam, és nem szeretnék tényleg üzleti titkokat elmondani. Hadd idézzem azt a mondást, amit tulajdonképpen svájciaktól is hallottam, hogy olyan ajánlatot kaptak, amire nem lehetett nemet mondani.
Ezzel a megfogalmazással jöttek konkrétan?
Többek között elhangzott. Tehát az volt, hogy nagyon jó meg, nagyon jó.
Erre nem mindegy, mert ugye okay. Az eredeti megfogalmazás okay, akkor... a keresztapa legírásabb sorainak az egyike.
Akkor nem, jaj, de nem az volt. Tehát itt most nem a Corleone-ékra kell gondolni. Tehát nem az volt. Az volt a mondás, hogy egy jó ajánlatot kaptak.
De értem, de üzleti racionalitás állt a döntés mögött kizárólag, mert akkora pénzt villantottatok, a... és azt mondták, hogy ezzelől nem lehet elugrani, vagy pedig villantottak esetleg valami más?
A svájciak részéről? Ja, én szerintem üzleti volt szó a svájciaknál. Szerintem ők ezt felmérték, és tök logikus, hogyha jó ajánlatot kapsz, és egy olyan ajánlatot kapsz, adott esetben valószínűleg többet, mint amennyi a piaci értéke a kiadónak, akkor belemégy. De nem hiszem, nem tudok arról, hogy más elhangzott volna.
Arról az értesülésről, ami szintén fölröppent, hogy elviekben megszüntethetik magát a nyomtatott lapot, tudsz-e bármit esetlegesen?
Nem volt erről szó, nem találkoztam erről a nyomtatott lapnál. Nyilván az egy nagy kérdés, hogy meddig van, de mert nem tudjuk, hogy...
Ez egy rentábilis dolog azért. A Blik szempontjában az egy rentábilis dolog.
Feltételezem, nem láttam bele az üzleti számokba, de én úgy gondolom, hogy a napilapot, ameddig napilapot Magyarországon lehet terjeszteni, addig valószínűleg a Blikket érdemes fenntartani.
A 24-nek elmeséltél egy eléggé bizarr szituációt is. Ugye te múlt hét elején pont Svájcban voltál az anyacégnél, amikor megjött az e-mail a pénteki rendkívüli értekezletről. Tehát, hogyha jól képzelem el, akkor igazából ez egy olyan megbeszélés volt, ahol te tudtad, hogy ők tudnak valamit, és ők is tudták, hogy ők tudnak valamit, amit most nem fognak neked elmondani, de majd pénteken te ennek a tudomására jutsz. Ilyenkor hogyan zajlik egy megbeszélés?
Ja, és azt is, és ezt lehet folytatni, ők tudták, hogy én tudom, hogy ők tudnak valamit. Igen. A Ringénél minden évben van egy úgynevezett editorial summit. Erre elmennek a különböző, többek között részt vesznek a legfontosabb lapok főszerkesztői. Ez történt. Most régóta be volt tervezve erre az időpontra. Kedden utaztam ki Zürichbe, leszálltam a reptéren, bekapcsoltam a telefonomat, és lecsorgott egy e-mail, ami arról szólt, hogy meghívó péntekre egy rendkívüli értekezletre megjelenés kötelező Budapesten. És elkezdtem telefonálni, és senki nem tudott róla, hogy ez pontos, hogy mi lesz. Nyilván a vezérigazgatóval előző este tárgyaltam, ott nem vetődött ez fel, vagy nem mondott erről semmit. És hát persze elkezdtem kérdezősködni a svájci megbeszélésen, a svájci és különböző nemzetiségű cégvezetőktől, hogy mi van. És hát itt az történt, hogy ez a kikerüljük a választ, mosolygunk, nem tudunk mondani semmit, vagy elkerülik a beszélgetést, vagy ilyesmit, tehát egy picit hülyén álltam én ott. Volt egy-kettő ember, aki nagyon kedvesen megvergette a vállamat, úgyhogy ez ilyen értelemben ez nagyon kellemetlen volt. Megértem. Most már megértem, és ugye egy tőzsdei cégről beszélünk, illetve úgy tudom, hogy nem volt lezárva a tranzakció teljesen, egészen ameddig én kín voltam Svájcban. De hozzáteszem, nagyon korrekt dolog volt, a vezérigazgatóm itthon várt a repülőtéren, csütörtök este, leültünk kávézni Ferihegyen, és elmondta, hogy mi lesz a bejelentés, és hogy miért nem mondhatták el. A bejelentésen egyébként itt voltak a svájci vezetők, a legfőbb vezetők, és mind a ketten félrehívtak, és gyakorlatilag elnézést kértek azért a lehetetlen helyzetért, amiben én ott voltam két napig.
Wow. Lehet tudni arról bármit, hogy mikor kereste meg az Indamédia a svájciakat, hogy valamit szeretnének a Blikkel kezdeni?
Úgy tudom, hogy akkor, amikor engem kineveztek, és elkezdtünk dolgozni, akkor még nem volt megkeresés. Ugye én április 1-én léptem be. És úgy gondolom, hogy ez a folyamat legalább fél éves lehetett, tehát én úgy tippelem, hogy valamikor májusban lehetett ez.
Az egy relatíva hosszú idő.
Ez nagy biznisz.
Tehát akkor nem egy impulzív döntésről van szó ezek szerint.
Nem hiszem, hogy hát én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú tárgyalássorozat lehetett, valamennyire át is világították, gondolom, a céget, tehát nyilván ez egy ekkora összegrénél, mint amiről itt szó lehet, nyilván megnézték, hogy mi van benne.
Ugye nyilván a svájciak nem hülyék, és hát a Ringier gyakorlatilag 1834 óta ad ki újságot. Pontosan tudják, hogy a média mit jelent, pláne, hogy mit jelent Magyarországon Orbán Viktor 15 éves hatalmon tartózkodása során. Szerinted, nyilván ezt a kérdést alapvetően a Ringiernek kéne föltenni, csak ők nem ülnek itt, és nem is biztos, hogy elvállalnak a meghívást. Szóval, hogy szerinted elvárható lett volna bármilyen magasabb típusú elköteleződés a magyarországi sajtószabadság irányába, mondjuk arra vonatkozóan, hogy ez a tranzakció csak a választásokat követően történjen meg, vagy ennél a pénz és az üzleti érdek erősebb, és nem is elvárható egy üzleti szereplőtől, hogy más szempontokat ilyenkor mérlegeljen?
Az igazság az, hogy én úgy gondolom, hogy ha vannak, a Ringier az egy üzleti befektető. Ő működteti a lapokat. Volt már úgy, hogy kivonult egy országból, mert jó ajánlatot kapott, ugye Csehországban eladták a lapjaikat. Én nem szidnám őket ezért. Tehát úgy gondolom, hogy ott ez egy tőzsdei cég, részvényesek vannak, tulajdonosok vannak, hogyha kapnak egy valóban jó ajánlatot, akkor nem lehet. Tehát nem hiszem, hogy magyarországi sajtószabadságot külföldről kéne megteremteni. Én úgy gondolom, hogy magyarországi sajtószabadságot Magyarországon kell megteremteni, és komoly gondok vannak a magyarországi sajtószabadsággal, és úgy gondolom, hogy itt igazán feladatunk nekünk újságíróknak lenne, meg lapkészítőknek lenne, igen, partnerségben az olvasókkal, nézőkkel, akárkivel, mert ebben a helyzetben kell valami ehhez hasonló, de ez egy kényelmes dolog azt mondani, hogy külföldről jöjjenek és oldják meg. Nem, tessenek szívesek lenni olyan újságot olvasni, újságot olvasni, vagy lapot olvasni, tessék hinni nekik, tessék szóvá tenni, hogyha nem nincs rendben valami, de hogy térjünk egy picit vissza ahhoz, hogy a sajtót tiszteljük, ameddig a sajtót tiszteljük, nem tisztelik, vagy nincs meg az a respekti a sajtónak, addig a sajtószabadságra is azt kezd valaki, amit akar.
Mi lesz a szerkesztőség sorsa? Kérdezem azért is, mert szintén a 24-nek úgy nyilatkoztál, hogy nem várod azt, hogy ugyanúgy felálljon a szerkesztőség egészen, mint 5 éve azt az Indexnél tették meg. Ugye nyilván nagyon mások a csoportdinamikai viszonyok, ott egy 10 éve konstansan fenyegetett szerkesztőség teljesen más állapotban kapta nyakába a tulajdonos váltásnak a hírét. De ezen túlmenően milyen más okok játszanak szintet közre, ami miatt azt gondolod, hogy ez most nem egy reális szenárió?
Nézd, a telexes párhuzam az egyszer történik, meg nem szoktak minden lapnál forradalmakat csinálni. Egyébként nagyon vicces, mert épp a Ringier miatt erre már volt egyébként egy példa. És furamed megéltem, és ugyanezt meséltem el a Ringier vezetőinek, hogy én nekem déjà vu érzetem van. Ugyanis 2004-ben én a Magyar Hírlap külpolitika rovatát vezettem. És ugyanígy október végén kirepültem New Yorkba és Bostonba a 2004-es amerikai elnök választásról tudósítani. Londonban felszálltam a repülőre, és még küldtem egy SMS-t, hogy akkor én most elindulok, majd megérkezem New Yorkba, és amikor 6-7 órával később leszálltam New Yorkban, akkor lecsörgött egy SMS a telefonomon, hogy hív fel a főszerkesztődet, a Ringierbe zárta a Magyar Hírlapot. És ott álltam a JFK-n egyszerűen csak úgy, hogy Atya Isten, mint Tom Hanks a terminálban, hogy megszűnt az országom, vagy a lap, amely kiküldött. Mindegy, akkor kiderült, hogy a Ringier adott még 5 napnyi megjelenést a Magyar Hírlapnak, én letudósítottam az választást New Yorkból és Bostonból, leadtam az utolsó anyagot is, hazajöttem, és aznap már nem jelent meg. Mikor megérkeztem, aznap már nem jelent meg a Magyar Hírlap, de azt 2 napon belül újraindítottuk. Akkor az a társaság Szombati Pali vezetésével és nagyon sok emberrel elvonult, kaptunk segítséget egy kiadótól, és egy fehér úti sufniból gyakorlatilag elindítottunk, egy nap esett ki, hétfőn nem jelent meg, de kedden már megjelent a Pont című újság, amiből összesen 12 szám jelent meg, majd két héttel később a Ringier annyit megtett, hogy átadta a Magyar Hírlap nevet. És ezért van újra Magyar Hírlap, mert következő naptól Magyar Hírlapként jelentünk meg. Tehát volt már egyszer egy olyan, hogy egy ilyen sztori lezajlott, szintén Ringier, mondom nekem, ugyancsak külföldön, és ugyancsak ott álltam, nagyon-nagyon megdöbbenve, csak 20 éven fiatalabban. Tehát visszatér az eredeti kérdésedre. Én úgy gondolom, hogy a Blicknek van egy nagyon egyébként jó, és annak az újságnak az elkészítésére nagyon jól képzett szerkesztősége. Voltak kollégák, akik nagyon örültek annak a változásnak, aminek az ígéretével mi megérkeztünk, és voltak olyanok, akik idegenkedtek ettől, és azt mondták, hogy ennek semmi értelme, úgysem sikerül majd. Mostanra egyre többen kezdték el hinni, hogy ez sikerül. A visszajelzések alapján ez, tehát még mindig kapok olyan üzeneteket, hogy de jó volt megpróbálni, és működött volna. De itt nincs arról szó, hogy valami egészen rendkívüli dolgozik, történik ilyen értelemben. Plusz a főszerkesztő az, aki előttem a főszerkesztő volt, ő tért vissza, tehát ez az ő csapata volt. Én ezen egyelőre minimálisat alakítottam. Én úgy gondolom, hogy igen, egy főszerkesztő megérkezik valóban, akkor idővel fog alakítani a csapaton. Igen. De itt 7 hónap alatt, amiben rengeteg sok dolgunk volt, sok emberrel inkább átálltunk arra, hogy másképp gondolkodjunk. Ők most visszatérnek az a munkához, amit korábban csináltak. Nem hiszem azt, hogy vannak közöttük olyanok, akik szomorúak, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy fú, egyszerűbb lesz.
Veled mi lesz most?
Nem tudom. Őszintén mondom, hogy nem tudom. Tehát 32 éve, 93-ban kezdtem ezt a szakmát. Tehát én egy viszonylag lojális fickó vagyok, hogyha egy munkahelyen hagynak dolgozni, akkor én nagyon sokat tudok, és az a probléma, hogy megszállott vagyok. Tehát erre nekem a Hont András, aki véleményrovatot vezetett a HVG-nél, mondta egyszer azt nekem, hogy a legnagyobb csapás az egy szerkesztőségnek, hogyha munkamániás a főszerkesztő. Hogy én tényleg az vagyok, én nagyon szerettem az úgy lapkészítést, ebben élek. De tényleg nincs más hobbim, mint a hírek. Nagyon sok mindent csináltam, voltam, ugye, hogy mennyit vagy, 7 évet, egy nagyon régi Magyar Nemzetnél kezdtem el dolgozni, külpolitikai rovatban, az egy nagyon izgalmas külpolitika rovat volt 93-ban. Egy nagyon haladó liberális gondolkodású külpolitika rovat. Egész addig dolgoztam a Magyar Nemzetnél, tehát valahogy mindig a politika köszönt be az életembe. 93-tól 2000-ig, ameddig úgy döntöttek, hogy a Magyar Nemzetet összevonják a Napi Magyarországgal. És a Napi Magyarország lett a domináns, a Napi Magyarország akkor ugye nem. Akkor a hát ilyen Fidesz-MDF, de MDF ott már nagyon gyenge volt, inkább Fidesz közelben volt. Akkor elmentem a Magyar Hírlaphoz dolgozni. Ennek volt az intermezzo, amit meséltem az imént, majd a Magyar Hírlap Széles Gábor tulajdonába került. Szombati Pali még egy évet maradt főszerkesztő, rá egy évre főszerkesztőnek kinevezték Gazsóel Ferencet, és mi ott elköszöntünk egymástól, tehát mi úgy gondoltuk, hogy nem akarunk ott dolgozni. Én nem akarom azt az újságot készíteni, amit Gazsóel Ferenc elképzel, vagy mit tudom én vizionál, vagy nem tudom, mit csinál éppen. Akkor elmentem, és 4 évet a Krónika egyik szerkesztője voltam a közrádióban, úgyhogy hetente 3-4-szer szerkesztettem Krónikát, és iszonyú jó volt közmédiát csinálni. Mindig az van, hogy én retteltesen óckodom attól, hogy bármiféle politikus megpróbáljon engem használni. Tehát ez egy nagyon izém volt, hogy én mindig távolságot tartottam a politika, ezt egy közmédiában ezt lehet ott csinálni. Ez akkor, amikor Sóth György volt a rádió elnöke, Kerényi Gyuri volt a Krónika főszerkesztője. Ez tartott addig, ameddig a 2010-es választások után lehetett sejteni, hogy igen-igen megváltozik a közmédia, és én akkor eljöttem onnan saját döntésemből. Egy évet dolgoztam a Figyelőnél, majd Weyer Balázsék elhívtak, hogy az Origo Newsroomját vezessem és csináljam meg. Elmentem oda. Onnan viszont kiugták a Balázsékat, és egyébként Vaszili Miklóssal beszélgettem négy szem közt, mert behívott minden vezetőt, hogy...
Az Indamédia mostani...
Az Indamédia mostani... Hogy itt nem lesz semmiféle nagy változás, meg semmihez hasonló. Szerencsém volt, hogy a hvg.hu akkori főszerkesztője Gavra Gábor megkeresett, hogy menjek át vezetőszerkesztőnek. Átmentem, több váltás után 2016-tól lettem a főszerkesztője a hvg.hu-nak. Egészen 2024-ig, amíg eljöttem, közben még csináltuk az első magyarországi Paywall lós terméket, a HVG 360-at, szintén a főszerkesztő voltam annak is, tehát a kettőnek együtt. Onnan eljöttem, utána tehát élt az emberben az a vágy, hogy valami nagyot csináljon még. 56 éves voltam tavaly, tehát hogy gondoltam, hogy 56 évesen tök jó lesz belevágni még valami nagyon izgalmasba. És akkor én kaptam egy megkeresést, egy felkérést, hogy menjek el a Ringjéhez, és kezdjek el dolgozni a Paywall-os projekten. Amit végig is vittünk egy projektet, és akkor ez kijött az, hogy mi az, amit kellene hozzá csinálni, tök jó emberekkel, nagyon jól kitaláltunk valamit, de láttuk azt, hogy ez a termék még nem tart azon a szinten, hogy itt egy Paywall-t lehessen bevezetni, előbb meg kell változtatni. Ez csengett össze a felkérésemmel. Hát, nem tudom, hogy most mit fogok
csinálni. Ez egyébként lenyűgöző csak hallgatni is, tehát egy mini rendszerváltás utáni magyar média történetet villantottál ide. Ezt egyszer azért írd majd meg, mert szerintem ez így most címszavakban is lenyűgöző, de hogyha ez mindig csak egy fejezet lenne, az önmagában hatalmas tanulsággal szolgálna, de igen, innen hova tovább?
Nem tudom. Tényleg nem tudom. Az utóbbi időben nagyon sok, utóbbi években nagyon sok nagyon jó kollega elhagyta a szakmát.
Miért lett ennyire kilátástalan a magyar média szak most? Nem csak a tulajdonosi, meg a pénzügyi, meg a finanszírozhatósági problémákat értem ide, mert nyilván ezek meghatározóak, ezt pontosan tudja mindenki.
Igen.
Meta, Google, hogyan szívja el a reklámpénzeket, az állam hogyan kézirányítja egyébként a különböző állami költéseket, és így tovább. Ezeket mind ismerjük, de ez önmagában magyarázó erő?
Ajaj, nem tudom, meddig van műsoridőtök.
Mert
egy nagyon, nagyon hosszú okfejtésbe bele tudnék most bonyolódni.
Nohajmán, halljuk.
Éppként egy felkérésre éppen a valami hasonlókat kezdtem, és ugyanígy pedzegettem a Columbia Journalism Review-nak írtam meg ezt ma délután, hogy... Nekem meggyőződésem, hogy a 89-90-es rendszerváltás utáni Magyarországon a legrosszabban reagáló, a változásokra a legrosszabbul reagáló ágazatok egyike az a sajtó volt. Részben azért is, mert volt már valamiféle szabadsága vagy nyitottsága 90 előtt is. Hozzáteszem, tehát itt ezen a ponton az tök izgalmas, hogy én akkor nem éltem itt. Tehát én nem Magyarországon születtem, én Erdélyben, Romániában születtem és nőttem fel, és miután én elvégeztem a műegyetemet Temesváron, én utána jöttem ki újságírást tanulni Magyarországra, és maradtam itt. Tehát én kb. 92-93-ban kapcsolódtam bele ebbe a munkába. De igazából az érdemi változás, az érdemi megújulás, az részben elmaradt. Mondok egy példát, ami szerintem nagyon jól tükrözi ezt. És feltétlenül senkit nem akarok megbántani, mert megértem, hogy azok az emberek, akik ott voltak szereplőként a sajtóban, megpróbáltak ugyanúgy ott maradni, munkájuk legyen, meg megőrizni azt a befolyásukat. Ettől még a sajtó nem változott. A régióban az egyetlen ország, ahol a vezető napilapok címe, nem hogy a napilapok nem szűntek meg, a címük sem változott meg a rendszerváltás után. Népszabadság, Népszabadság volt, Magyar Nemzet volt, Magyar Hírlap, szintén Népszava, dettó. Ez itt nem hozta be ezt a változást. És a politika nagyon gyorsan felismerte ezt, hogy nagyon sok ember csak úgy tud ott maradni a sajtó környékén, hogyha megkapja a védelmet valamiféle védelmet kap a politikától, és a politika ezt nagyon-nagyon gyorsan fedezte fel, és ezért a politika olyan szinten telepedett rá a magyar sajtóra, amit szerintem soha nem tudott kiheverni. Hmm. Tehát bármilyen nagy változást figyelünk meg a magyar sajtóban, a politika mindig ott van valahol. Miközben újságot kéne csinálni, és deklaráltan azzal kéne kiállni, hogy mi mindent megírunk, ami adódik. Tehát a Parakovácssal beszélgettünk még valaha régen, amikor Magyar Hírlap publirovatát vezettem, és a Parával nap mint nap dolgoztunk, és úgy definiáltam magunkat, hogy mi hülyeségvadászok vagyunk. De hát, ha szelektíven válogatunk a hülyeség között, akkor ez nem ugyanaz. Szóval szerintem ilyen problémák mélységesen közrejátszanak benne, és akkor igen, a politikának képessége volt arra, hogy a tulajdonosi viszonyokat befolyásolja, a pénzzel tudott játszani, a hirdetési piacot tudta befolyásolni. Meg lehetett embereket meggyőződésből vagy opportunizmusból szólítani, venni, kiszolgálókká, harcosokká tenni, miközben szükségtelen, nem kéne valamelyik tábor harcosává válni.
Mi a tanulsága szerinted ennek a sztorinak? Tehát amit most a Blicknél látunk, tehát mi az, amit szerinted érdemes tanulságként elraktározni? Nem is feltétlenül a szélesebb nyilvánosságnak, hanem a hazai sajtó nyilvánosságnak.
Hát az egyik az, ez a legkönnyebb válasz, a része a válaszomnak, hogy ha azt mondják, hogy ebben a sajtóban valamit lehetetlen megvalósítani, mint ahogy nekünk nagyon sokszor azt mondták, hogy lehetetlen átpozicionálni egy bulvárlapot, akkor mindig érdemes oda tenni, hogy majdnem lehetetlen, és mert mi ezt ebbe a majdnem bekapaszkodtuk meg a sajnos sok kollégával, Szigeti Petivel is, és jó néhány kollégával, akik még ott vannak. Szóval, hogy itt nagyon-nagyon klassz dolgokat meg lehet csinálni. Tényleg el lehet fogadtatni az emberekkel is, és nagyon-nagyon furcsa visszajelzések, és nagyon-nagyon meg tudnak erősíteni dolgok, Marci. Szerintem minden jó kollégának voltak olyan visszajelzései, amit csak erősítik azt, hogy ezt a sajtót továbbra is. Én hiszek abban, hogy újságot kell csinálni, de mondom, én bolond vagyok. Tehát én ebben hiszem, hogy mi a tanúsága, hogy tényleg semmit nem lehet biztosra venni. Bármikor itt bekövetkezik valami olyan, ami megborítja, megborít egy status quo-t, és vagy az, amiben legjobban hihetünk, és hogy a médiában forradalmakat ritkán csinálnak. Ha sikerülnek azok ilyen jó sztorik, de egyébként nincsenek forradalmak. Magyar médiában kevés forradalom.
Nagy Iván, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szeretném így zárásként kifejezni egyrészt a nagyra becsülésemet, meg az elismerésemet azért a döntésért, amit meghoztál, ami nyilvánvalóan részben magától értetődő, hiszen magára, a szakmai normákra, a saját morális karakterére valamit is adó sajtószakmai vezető nem nagyon hozhat más döntést. Ettől függetlenül még nyilvánvalóan ennek igen komoly egzisztenciális és további következményei vannak a te személyes életedre nézve, úgyhogy ez mindenképpen megérdemli a nagyra becsülést.
Köszönöm.
Sajnálom, hogy így alakult, de remélem, hogy jó irányba vezet majd a további sajtószakmai sorsod, és jó volt hallgatni most téged, és jó volt hallgatni a gondolatidat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, Mekivel.